Olyan tudásanyagot kapnak a gyerekek tőlünk, ami mindig az adott tanévük, tehát 5. 6. 7. 8. 9. az adott tanévhez tartozó alapiskolai tananyagot bővíti vagy egészíti ki. Tehát az, hogy a gyerekek közéleti vagy bármilyen politikai témát kapjanak, az teljesen kizárt. Patika mérlegen ki van mérve az, hogy a diákok mit kapnak. Egyébként itt teljesen tudományos témákról beszélünk. Pénz, ügyi tudatosság, művészet és matematika, környezettudatosság és természetismeret, rejtély és építészet. Ezek csak most kiragadott példák a kurzusokból, amiket kapnak a gyerekek, de mind olyan tudás, mind reál, mind humán tudásanyagból, ami az ő alapiskolai létüket támogatja meg.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja. A Matthias Corvinus Kollégium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményeként 1996 óta végzi tevékenységét, és az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig működtet közcélú, ingyenes tehetséggondozási programokat. Felvidéki, Dunaszerdahelyi Képzési Központjuk két vezetője, Pomichál Krisztián ügyvezetőigazgató és Domján Máté régióvezető a közelgő beiratkozási határidő előtt az adásidő stúdiójában beszélt az alap- és középiskolások számára indított itteni programokról.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok az adásidő podcast meghívását. Még egyszer üdvözlöm Pomichál Krisztiánt, illetve Domján Mátét, és akkor térjünk is rá a beszélgetésünk számomra egyik fontos részére, magának ennek a betűszónak a megfejtésére. Ugye többször látom meg ide a szerkesztőségbe, és kapunk különböző közönségtalálkozó, érdekes közönségtalálkozókra meghívót az MCC fejléce alatt, vagy az MCC-től. Hogy mit jelent ez a hármas szó?
Matthias Corvinus Kollégium, ezt takarja az MCC megnevezés, ugye a Matthias Corvinus Kollégium most már 1996 óta, tehát szűk 30 éve működik, és ez alatt az idő alatt a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, illetve tudományos think tankje, atrösztje lett az elmúlt években, és 2023 nyara óta most már a felvidéki magyarság rendelkezésére is állunk, és ennyi a megtiszteltetés, hogy igazgatóként irányíthatom az MCC működését, aminek hát talán két fontos ágát érdemes kiemelni, elsősorban a tehetséggondozást, és talán mondhatom így másodszorban a nyilvános rendezvényeket, tudományos tevékenységet, népszerűsítést.
Tudok,
így van, igen.
Annyit említették, Krisztián, szabad, hogy tegeződjünk,
köszönöm,
ugye?
Persze.
Annyit említették, Krisztián, hogy 30 éve, ezt jól értettem, tehát hogy 30 éve működik az előtt szervezete, vagy maga a Matthias Corvinus Kollégium?
Ez így van, igen, 1996-ban alapították, akkor még egy ilyen szűk programgyaránt egyetemi szakkollégiumként, ugye ennek Magyarországon óriási hagyományai vannak, elég, ha csak a Bibó István szakkollégiumra gondolunk, és 1996-ban megindult az MCC működése, és akkor egy-két tucat diákkal és néhány kollégával, és az elmúlt 30 évben most oda jutottunk, hogy lassan 10 000 diákunk van, általános iskolások, középiskolások, egyetemisták, és közel 800 munkatársunk.
Tehát akkor ez egy képzési intézmény. Tehát így úgy, van. Ahogy ugye a kollégiumból kiindulunk magából a szóból, tehát képzésről van szó, és ez a képzés, ez most ilyen csallóköziesen mondva, tehát valamilyen papírt ad.
Itt szerintem ez nem arról szól igazából, ez egy iskolán kívül működő képzés, tehát mi nagyon erősen építünk az általános és középiskolák működésére. Az, hogy tehetséges diákokkal tudunk együtt dolgozni, az teljesen egyértelműen egyrészt a szülőknek, másrészt a tanároknak, a pedagógusaiknak köszönhető. Mi iskolán kívüli lehetőségeket, foglalkozásokat nyújtunk, úgy szoktuk ezt magunk között emlegetni, mint egy ilyen nagyon-nagyon felturbozott szabadidőközpont. Tehát a diákok egyszerre tanulhatnak, remek közösségbe tölthetik az időt, és úgy szórakoznak,
ne
és úgy érzik magukat jól.
Akkor kérdezzük meg Mátét, akinek ugye a tehetségkutató program felügyelete, vagy vezetése, vagy összeállítása, ami nem tudom, mi a pontos kifejezés.
Összeállítás az talán nem is az én kenyerem. Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt lehetünk. A Fiatal Tehetségprogram régió vezetőjeként olyan alapiskolás, felső tagozatos diákokkal foglalkozom, vagy foglalkozunk itt Dunaszerdahelyen, akik okosak, világra nyitottak, tehetségesek, jó eszűek, hogy van bennük valami kis extra, van bennük valami csillagás a szemükben, ami nem biztos, hogy minden diákban megvan, vagy minden diákban ugyanaz a fajta csillagás van meg, hiszen mindenki lehet jó valamiben, sportban, zenében, ki tudja mi egymásban, és van egy olyan tehetségprofil, amit mi itt az MCC-ben keresünk, amit mi a Fiatal Tehetségprogramban nagyon-nagyon jól tudunk kamatoztatni. Krisztián ezt nagyon-nagyon jól mondta, kvázi ez egy szabadidőközpont, hiszen ezek a gyerekek tényleg a saját szabadidejükből áldoznak rá, hogy szombatonként vagy hétközi napokként, amikor vannak az oktatási alkalmak, megjelenjenek nálunk, de valahogy mégis azt látom ezeken a diákokon, hogy ez nem egy tehertétel nekik, hanem ez egy lehetőség. És ez egy borzasztó fontos dolog, hogy a Kárpát-medencében már ne csak az egyetemisták, a középiskolások vagy felnőttek, hanem minél fiatalabb korban, ha lehetőséget kap egy diák, akkor azzal tudjon élni, és hál' Istennek nagyon-nagyon jó táptalajra találtunk itt a Csallóközi, meg a Mátyusföldi, hiszen Mátyusföldön is vannak diákjaink, Csallóközi Mátyusföldi közegben.
Na, térjünk vissza azért egy gondolat elejéig a mondani valód elején említett tehetségprofilhoz, tehát az, hogy azért a hallgatóink közül is ráismerjenek, a hallgatóink saját maguk is, hogy vajon ez rájuk is érvényes, hogy ezt a tehetségprofilt valahogy le tudnád, mondjuk úgy apró pénzre tudnád váltani, tehát hogy mit is értünk az, ki az a megfelelő diák, potenciális hallgató, aki a általatok jelentett képzési lehetőségekre vagy tartalmakra a leginkább fogékony vagy leginkább szükséges.
Apró pénzre nem vált rám, ezért ezek a gyerekek azért sokkal okosabbak, ügyesebbek, értékesek annál, mint sem, hogy így fogalmazzam meg. Ha valakinek van a családjában olyan negyedikes, jelenleg negyedikes diák, aki folyton információ igénnyel, kényszerrel, lehetőséggel
kérdez, olvas, néz,
folyamatosan valami figyel, új információt igen. keres, hogyha valamit szeretne tudni, hogyha egy nagyobb hálóban szeretné átlátni azt az információ összességet, aminek ő a birtokában van, hogyha mindig keres egy más nézőpontot, hogyha valami többre vágyik, ha több lehetőségre, több tudásra, több ismeretre, na, ezeket a fiatalokat keresünk. Uh-huh. És ezek nem mindig azok a fiatalok, akik tiszta egyesek, tehát ezt szeretném kiemelni. Nem biztos, hogy azok, akik az iskolában tiszta egyesek, jól tudják viselni az MCC-s ritmust, tempót vagy tudásanyagot. Mm. Nem biztos, hogy viszont azok, akik az iskolában mondjuk kettesek vagy egyes-kettes között mozognak, azok meg nem férnek be az MCC-be. Sőt. Mi tudunk egy más nézőpontot nyújtani, és ez a más nézőpont nagyon-nagyon sok diáknak működik és passzol.
Itt most említetted a jegyeket, tehát van valamiféle kategorizálás, vagy van valamiféle szűrő, ami az iskolai eredmények alapján teszi lehetővé magát a képzésen való részvételt, vagy épp az, hogy ez nem érdekes a számotokra?
Természetesen van egy kiválasztási folyamat az MCC-ben. Tehát, hogyha bejelentkezik most június 30-áig egy diák, illetve a szülei bejelentkeznek az MCC fiatal tehetség programjába, akkor ők részt fognak venni egy kiválasztási folyamaton. De azt bátran állíthatom, és azt bátran mondhatom, hogy ha bejelentkeznek most ide hozzánk, akkor senki nem fog üres kézzel távozni, tehát valamilyen MCC-s csomaggal biztos, hogy kilépnek. A nagyobb csomag a fiatal tehetség program, egy kisebb csomag ennek egy kísérő programja, a fiatal tehetségek klubja, ahol ugyanezen tudásanyagokat adjuk át a diákoknak, csak egy kisebb, egy szűrt óraszámban, egy szűrt keretrendszerben. De egy szó mint száz, tehát van egy kiválasztási folyamat, ahol mi csak játszunk a gyerekekkel. Egy pszichológus kollega, jó magam és még a szerdahelyi kollégák, bent vagyunk és játszunk a fiatalokkal, hogy kiderüljön, hogy mik azok a fókuszkérdések, mik azok az egyértelmű helyzetek, amikből mi le tudjuk szűrni, hogy ezek a diákok igen ide passzolni fognak, és ők olyan fiatalok lesznek, vagy olyan felnőttek lesznek aztán idővel, akik jó gazdaként tudják majd ápolni, akár adja Isten vezetni is, a Csallóközi, meg általában a felvidéki magyarságot.
Értem. Elhangzott a mondani valódban egy dátum, azt azért ismételjük meg, hogy meddig írhatják be a szülők a gyerekeket?
Június 30-áig a fit.mcc.hu weboldalon keresztül tudnak bejelentkezni.
Tehát még egyszer fit.
fit.mcc.hu
oldalon. És akkor mindenképpen szülői beiratás vagy jóvá, hogy ez szükséges hozzá. Egyértelmű. Ugye 18 éven aluli gyermekekről van szó. És akkor tegyük fel azért a kérdést magáról a motivációjáról. Tehát az, hogy ezek a gyerekek vagy ezek a szülők miért kéne, hogy beírassák az MCC-be a gyermekeiket?
Itt kapnak valami olyan, én azt gondolom, ez szubjektív, aztán lehet, hogy Krisztián máshogy fogja látni. Én azt gondolom, hogy kapnak valami olyan pluszt, amit máshol nem kapnak meg, amit más hasonló jellegű intézmény nem is nagyon van a Kárpát-medencében, de hasonló program sem, hogy egy annyira széles tudást tudunk adni, annyira széles kurzushalmazt, tudáshalmazt, tematikát tudunk adni a diákoknak, és annyi lehetőséget, ami mint egy mini ösztöndíj, és erre talán nincs is más példa.
Én annyival egészíteném még ki, amit Máté elmondott, teljesen egyetértek, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye, mint az elején talán említettem, non-profit szervezet formájában működünk, és ez szerintem nagyon lényeges. Tehát a mi képzéseink, az általunk nyújtott lehetőségek, programok, képzések, minden egyéb az teljesen ingyenes. És szerintem ez borzasztó fontos a mi munkánkban, hogy szociokulturális háttértől függetlenül kiérkezik gazdag, kiérkezik szegény családból, ugyanazokat a lehetőségeket, ugyanazokat a dolgokat kapja meg nálunk a diák, és a szülőknek egyetlen centjébe sem kerül az, hogy az MCC-s tehetséggondozási programokban részt vehetnek a diákok. És a lehetőségek kapcsán még egy érdekesség. Most már elég régóta csináljuk így, Mátéval kezdtük a közös munkát, az egyik legrégebbi kollégámról van szó, és mindannyian azt tapasztaljuk, gyakran beszélgetünk is erről, hogy akár olyan tanulmányi versenyeken, ahol a felvidéki magyar MCC-s diákok részt vesznek Magyarországon, más központok MCC-s diákjaival szemben mérettetik meg magukat. Mindig azt tapasztaljuk, hogy a mi diákjaink, a felvidéki magyar diákok nemhogy gyengébbek, vagy azonos tudásúak lennének a magyarországi, akár elitiskolák diákjaival, sőt, gyakran meghaladják az ő tudásukat. Tehát olyan tudásanyagot szereznek maguknak egyébként a magyar iskolában ezek a diákok. Ugye most zajlik a beiratási program is itt, akkor hagy ragadjuk is meg az alkalmat arra, hogy a magyar iskolába való beiratásról is szót ejtsünk. Tehát az itteni magyar iskolák a Mátyusföldön, a Csalló közben, de biztos vagyok benne, hogy Pozsontól Király elmecik az egész felvidéken, meg tudják adni azt a tudást, amit, sőt, még talán többet is, mint amennyit mondjuk a magyar elitiskolák diákjai kapnak. Amiből kevesebb van itt, az a lehetőség. Tehát én is Magyarországon jártam egyetemre, magyar barátaim voltak, magyarországi középiskolába járó barátaim, és ők olyan lehetőségekhez jutottak, amiket itt források hiányában mi nem tudunk élvezni. És az MCC ezen az egyenlőtlenségen próbál egy picit javítani.
Krisztián, említetted a külföldi összehasonlításnak a tényét. Maradjunk akkor egy kicsit azért a külföldi és a szlovákiai vagy felvidéki lehetőségek összehasonlításánál. Én a beszélgetés előtt azért rápillantottam az MCC-nek a weboldalára, és látom, hogy rendkívül nagy számba vagy sűrűséggel van például Romániában, Erdélyben, ugye az erdélyi magyarság számára különböző MCC képzési pontoknak a már kialakult hálózata, hogy ez előrevetítheti esetleg azt, hogy a felvidéken, Szlovákiában és az itteni magyarság számára nem áll meg ez a dunaszerdahelyi iskolánál való, mondjuk úgy, hogy befejezettség, hanem ez még fog folytatódni, és akkor már nem csak a Csalóközi a mátyusföldi gyerekekről lehet szó, hanem esetleg közép-szlovákiai vagy kelet-szlovákiai gyerekekről is?
Igen, nagyon jól ráéreztél erre a kérdésre, ez abszolút így van. Intenzíven dolgozunk azon, hogy ezt a képzési hálót ki tudjuk terjeszteni, nem csak a Csalóközi és a Mátyusföld, hanem más vidéki magyar lakta régiók diákjai is, legyen szó Gömörről, a Bodrogközről, de akár Pozsonyról. Nyilván itt a számok azért sajnos nem engednek, tehát még egyszer ugye beiratási időszakon pontosan látjuk mi is. Vannak olyan régiók már, ahol egyszerűen a magyar diákok létszáma nem, vagy csak nagyon nehezen teszi lehetővé egy teljes értékű MCC központ működését. Itt biztos fogunk még beszélni a kiválasztásról, de itt csak annyit, hogy ezek a fiatal tehetségprogram évfolyam mindig 25-25 diákkal indulnak, de ahhoz, hogy Máté, kérlek, erősíts meg, hogy egy jó kiválasztásunk legyen, jó 25 diákot találjunk, ahhoz azért egy 4-5-szörös túljelentkezést el kell. Tehát rögtön mondjuk 100 darab negyedikes diáknak kell
tehát
lenni.
100 érdeklődőből tudtok kiválasztani 25
olyat, aki... A tapasztalatok azt mutatják, de erről Máté szerintem többet tud mondani.
Így van, tehát hogy nagy nagyjából ez az arány volt, kicsivel több volt egyébként az előző tanévben is, tehát több mint 100 jelentkező érkezett hozzánk, ebből 25 diákot a fiatal tehetségprogramba várunk, és mellettük még nagyjából mondhatni az egész brigád, aki bejelentkezőket, őket pedig a fiatal tehetségek klubjába. Ez azért van, mert nincs szignifikáns különbség, ahogy mondta Krisztián, nagyon jó tudást szereznek a gyerekek, és nincs szignifikáns különbség abban, hogy mi van az első 25 eredményében, és mi van a mögöttük lévő gyerekek eredményében, és erre ad egy választ az MCC a Fiatal Tehetségek Klubjával, hogyha nem kerülsz be a 25-be, attól még azt a tudást egy kisebb csomagban, meg azt a lehetőséget egy kisebb csomagban megkaphatod. Ezért mondom még egyszer, hogy érdemes hozzánk most bejelentkezni.
Tehát van egy MCC Light program is akkor.
Fiatal Tehetségek Klubja.
Igen, nem szeretjük Light-nak hívni, ugye, mert ez azt sugalna, hogy ez valamivel kevesebb, vagy gyengébb ott a tudás, amit kap a diák, de ez nincs szó. Sőt, olyannyira sem, hogy gyakran van egyébként felvételi nagyon jól szereplő, akár az első 25-be bejutó diák között is olyan, aki egyéb elfoglaltságai, mondjuk a sport vagy néptánccal gyakran találkozunk, miatt nem biztos, hogy meg tudja engedni, hogy minden második héten szombatonként velünk töltse a napot.
Tehát ez két hetente.
Két hetente szombatonként így van. Értem. És akkor neki tudjuk felajánlani, hogy akkor gyere el a Fiatal Tehetségek Klubjába, ez egy hétköznap délutánonként 2,5-3 óra erejéig, és nyilván nem ugyanazt kapja, más az intenzitás, de a minőség az adott.
És életkorban azok, akik a képzést, hogy is mondjam, tehát hogy részt vehetnek a képzésen, ez mennyire oszlik meg különböző életkori kategóriák között, bár itt csak ugye pár év különbség lehet esetleg a diákok
között? Hát ugye eleve ugye a negyedikes évfolyamot befejező diákok, tehát a szeptembertől felső tagozatos ötödikes diákok jelentkezhetnek a Fiatal Tehetségek Klubjába, és ők aztán velünk maradnak.
Szinten mi segítünk mentorokként ezeknek a diákoknak végigjönni, és pontosan ez az oka az, hogy most van a lehetőség bejönni, kimenni persze bármikor, hiszen ahogy mondta Krisztián, és van, aki azt mondja, hogy egyszerűen annyi mindenben benne vagyok, hogy muszáj valamit váltanom, és akkor az MCC-t van, aki egy kicsit lentebb hangolja, vagy lentebb tekeri, ezzel az égvilágon semmi baj
van
nincsen.
Van ilyenkor valamiféle szankció? Tehát valami pénz visszafizetés?
Nem is kell pénzt fizetni,
nem úgy a mobiltelefonon,
nincs ilyen, hogy szerződés. Szóval sincs erre, hogy teljesen ingyenes a program, ezt szeretném kiemelni.
Értem.
Így van, pontosan, ezek a diákok végig jönnek velünk.
Krisztián, említetted a középiskolásoknak szánt vagy tervezett képzési programot, erről akkor mondanám pár szót.
Hogyne, és ezek már működnek
hogy
is.
Hogy azok, akik nem esetleg lejjebb hangolják a figyelmüket, hanem épp, hogy folytatni akarják, tehát hogy mivel számolhatnak.
Hogyne, a középiskolás program, ezt nagyon fontos kiemelni, nem csak azok jelentkezhetnek, akik végig elvégzik a fiatal tehetség programot, tehát középiskolába teljesen mindegy, hogy elsős, negyedikes, mindegy, hogy gimnáziumba jár, vagy szakközépiskolába, nagy szeretettel várjuk a diákokat, folyamtól függetlenül. Uh-huh. A középiskolás program némileg eltér, nyilván más korosztályú gyerekeket érint, emiatt eltér a felépítése, a struktúrája a Fiatal Tehetség programtól. Egy kevésbé kötött pályáról van szó, bármikor be lehet lépni, még egyszer mondom, elsőtől negyedikig. Itt elsősorban közösségépítő és tudástágító programokkal szolgálunk. Uh-huh. Egy olyan világra nyitott, dolgok iránt érdeklődő, akár a nemzetközi dolgokra fogékony diákokat keresünk, akik igazából úgy szeretnének tanulni, hogy közben egy nagyon jó közösségnek is a részei. Tehát ez egy, nem az iskolát akarjuk pótolni. Az állami oktatás kiválósága nélkül mi nem tudnánk megtalálni a tehetséges gyerekeket. Tehát a tehetséges gyerekekkel elsősorban a szülő és a pedagógusai találkoznak. Mi ennek a tehetségnek, a már meglévő tehetségnek a kibontakoztatásában tudunk szerintem nagyon sokat segíteni.
Ez a középiskolásoknak szánt, vagy lehetőséget adó program, ez már szintén létezik?
Tehát, ez működik ugyanúgy. 2023. szeptemberében indítottuk el a képzéseinket a Fiatal Tehetségek programjával, az első ötödik évfolyammal, 25 diákkal, azóta a programban most már 50-en, és jövő szeptembertől, illetve most szeptembertől néhány hónap múlva már 75-en lesznek, és indult el a középiskolás program is.
Párhuzamosan szintén 2023-ban, ugye?
Igen.
És akkor oda a jelentkezési határidő, szintén ugyanez a június
végét. Igen, június 30-ával lehet számolni, ez pedig, mint Máté említette, a Fiatal Tehetség programjának a fit.mcc.hu volt az információforrás és a jelentkezés lehetőség honlapként, a középiskolás programon pedig a KP, mint középiskolás program, kp.mcc.hu az a weboldal, ahol a diákok minden információt megtalálnak, de nagy szeretettel állunk rendelkezésükre az MCC Felvidék Facebook oldalon keresztül. Valamelyik kolléga mindig ott ül a Facebook előtt, és válaszol.
És ha életnél fölcserélik a címet, akkor azért nem fogják.
Akkor sincs túl nagy baj, mert értem, át lehet vezetni. Így van.
Értem. Ugye azért ötödikes korában a gyerek azért, hogyha így visszaemlékszem, akár a saját tapasztalataimra, akár a közvetett tapasztalatokra, gyermekeim által, amivel ugye megismerkedhettem, hogy ötödikes korában a gyerekeket általában azért már érdekli a közélet, és vannak, akik akár spontán természetességgel hallgatják meg a híreket, vagy a mondjuk úgy idézőjelben a felnőttek egy-egy témáját, hogy a belépés utáni első időszakban, első évben, tehát hogy milyen jellegű mondjuk úgy tananyaggal, vagy információkkal, vagy képzéssel találkoznak ezek a gyerekek?
Olyan tudásanyagot kapnak a gyerekek tőlünk, ami mindig az adott tanévjük, tehát 5. 6. 7. 8. 9. az adott tanévhez tartozó alapiskolai tananyagot bővíti, vagy egészíti ki. Tehát az, hogy a gyerekek közéleti, vagy bármilyen politikai témát kapjanak, az teljesen kizárt. Patika mérlegen ki van mérve az, hogy a diákok mit kapnak. Egyébként itt teljesen tudományos témákról beszélünk. Pénz, ügyi tudatosság, művészet és matematika, környezettudatosság és természetismeret, rejtély és építészet. Ezek csak most kiragadott példák a kurzusokból, amiket kapnak a gyerekek, de mind olyan tudás, mind reál, mind humán tudásanyagból, ami az ő alapiskolai létüket támogatja meg.
hogy működik maga a képzés a gyakorlatban? Tehát van-e, képzeljünk el egy szombati napot, ugye azt mondtátok, hogy minden második szombaton van a képzés, megérkeznek a gyerekek, mikor kezdődik az oktatás, vagy pedig a, mondjuk úgy, hogy az információcsere.
Erről a Máté fog tudni érdemben beszélni, hiszen ez pont az ő egyik a legfontosabb feladata a központon, de még mielőtt erre rátérnénk, még a középiskolás program kapcsán, hogy itt kérdezted Szilárd a közéleti jelleget. És nyilván a középiskolásoknál azért már fölmerülnek kérdések a közélettel kapcsolatban, de arra nagyon figyelünk, és nekem igazgatóként ez az egyik ilyen krédom, vagy az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy az aktuál politika és a politikai csatározások azok ne kerüljenek be az MCC-be. Sajnos Magyarországon ez nem mindig megoldható, de itt a Fölvidéken tényleg igazgatóként az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy ezt megakadályozom, és ezt, ennek ne adjunk teret. Ugyanakkor a közélettel meg hát mindenképp kell foglalkozni, hiszen ha arra gondolunk, itt van a szomszédunkban ez a szörnyű háború, vagy arra, hogy milyen kulturális harcok folynak a nyugati világban, ezt a gyerekek látják, néznek Netflixet, olvasnak híreket, borzasztó érdeklődőek. Ezeket a témákat ugyanakkor nem aktuál politikai szempontból közelítjük meg, nem hívunk politikusokat, nem jön el politikus a gyerekekhez beszélni, vagy akár hittéríteni, hanem olyan témákat szoktunk ezzel kapcsolatban felhozni, amelyeket egyrészt a gyerekek kérnek, másrészt szakembereket hívunk ezeknek a témáknak a feltárására, vagy átbeszélésre, és borzasztó, ezt nagyon szeretik egyébként a gyerekek, és azt látjuk, hogy óriási szükség is van rá, de még egyszer mondom, aktuálpolitika semmilyen formában, hála Istennek nem jelenik meg, és akkor eljutunk így a szombathoz,
hogy
ami a központi napunk, hogy is megy ez, igen.
Csak még visszatromfolva egyel, hogy egyébként az egész Kárpát-medencében a diákok nem kapnak, egyik képzési programban sem kapnak politikai színezetű témát. Se az egyetemi programban, se a középiskolás programban, se a fiatal tehetség programban, amit jó magam is képviselek. Hogy néz ki egy ilyen szombat? Reggel 9 órakor elindul a képzési programunk, előtte megérkeznek természetesen a diákok, elfoglalják helyeiket, egy pár falatot esznek, isznak, barátkoznak.
Tehát ez egy nagy csoport, a 25 diák mindig együtt van.
Mindig ugye? Együtt van a 25 diák, igen. Kis csoportokban ülnek, projektfeladatokat hajtanak végre. Ezt úgy képzeld el, vagy úgy képzeljétek el, hogy mi a szakember oktatóval, a szakoktatóval, aki érkezik hozzánk, földobjuk a labdákat, földobjuk a tudásanyagot, és a gyerekeknek kell leütni azt. Ez egy olyan élménypedagógiai módszertan vagy rendszer, ami szerintem tényleg párját ritkítja, mert a gyerek nem veszi észre azt, hogy ő most éppen megtanult valamit, valami plusz tudáshoz hozzájutott, hanem otthon, vagy akár hetekkel később, vagy lehet, hogy évekkel később, hát mi erről beszélgettünk már korábban, játszottunk ezzel, sokkal könnyebb nekem már így elsajátítani azt a tudást az alapiskolai létemben, vagy akár a középiskolai létemben, hiszen már van erről egy tudásanyagom. 12 órakor ebédelünk, játszunk egyet, majd utána folytatódik délután.
Bocsánat, hogy ilyen, hogy is mondjam, tehát gyakorlati kérdés, hogy tehát van étkezési lehetőség is?
Természetesen, hogy tehát nem? Nálunk tudnak étkezni a gyerekek minden további nélkül, és délután 4-ig tart maga a foglalkozás, maga a program, de ettől nem kell megijedni, mert végig játékos, tehát végig vezetjük, végig játszuk, szünetelünk közben, úgyhogy a gyerekek meg is kérdezik, már 3-4, már 4 óra, tehát hogy már vége a napnak. Hát Istennek ilyen jó hangulat.
Értem. Maguk a képzések, tehát ugye nálunk mondják, hogy órák és szünetek, tehát hogy milyen időszakokban vannak ezekből, szóval 40 perces, 45 perces, vagy folyamatosan délig megy 9 órától.
Ez általában a témától fog függeni, témától függ, ennyi rugalmasság azért mindig van az oktatóban és bennünk is, meg hát nyilván a gyerekek nem mindig ugyanolyan állapotban vannak. Van, hogy fáradtabbak, van, hogy mozgékonyabbak, van, hogy jobban fókuszálnak, van, hogy több tudást szeretnének egyszerűen megbeszélni a szakember oktatóval, aki érkezik, hogyha földob egy labdát, de még kérdések vannak bennük. Hát volt már olyan, hogy bent ültünk 2,5 órát, mert annyira jó volt a
volt
flow, hogyha szabad így mondani, annyira jó volt a flow a gyerekek, meg az oktató, meg közöttem is, hogy mentünk és beszélgetünk róla. Nyilván, ha fáradtabbak, ha bejön egy borús üregyesűs idő, mi erre reflektálunk, tehát folyamatosan figyeljük, fókuszáljuk, vizsgáljuk a gyerekeket, hogy ők valami többlettel távozzanak.
Maga a képzés az párhuzamos az iskolai képzés idejével, tehát elkezdődik szeptemberben, és akkor tart júniusig, vagy pedig milyen hosszú egy adott évnek a képzése?
Igen, tulajdonképpen pontosan kiegészít. Hiszen ott, ahogy az elején is beszéltünk róla, azért ez mégiscsak arról szól, hogy az iskolai oktatást kiegészítsük. Nem szeretnénk pótolni, nem is az a feladata az MCC-nek. Sokkal inkább arról szól, hogy azok a lehetőségek, amelyek az iskolákban, akár a személyi állomány hiánya miatt, tehát pontosan tudjuk, én magam is pedagógus gyerek vagyok, szüleim 40 évig tanítottak a Dunaszerdahelyi gimnáziumban, mennyire túlterheltek, másrészt forrás hiányos a közoktatás, minden nap erről hallunk, ezeket a szülőként bizonyára, akik hallgatnak minket, mindannyian pontosan tudják, és itt jön képbe az MCC és az általunk nyújtott lehetőségek, hogy azáltal, hogy kiscsoportos oktatás van, azáltal, hogy mentoroktatóink vannak, lehetőségük van egyrészt gyakorlati képzést kapni, tehát kipróbálnak dolgokat a kémia kísérletén, nem azt nézik, ahogy az oktató végig, 25-50 gyerek, hogy az oktató végig viszi ezt a kísérletet, hanem maguk is kipróbálják a játékos építészetnél, nem
tehát képeket van, néznek. Tehát ilyen is, hogy kémiai gyakorlat?
Igen, abszolút, igen, kifejezetten gyakorlatorientált. Legyen az a játékos építészettől, vagy a pénzügyi alapismeretektől, akár a kémiáig és a fizikai kísérletekig, vagy a csillagászatig, ezek mind-mind gyakorlati értem. Képzések. Tehát a gyerekek a kezükkel, nem csak az eszükkel, a kezükkel is dolgoznak.
Nézzük meg egy kicsit a katedra túlsó felét. Tehát ugye többször elhangzott az oktatóknak a fogalma. Kik oktatnak? Ha nem is most egy névsorolvasásra gondolok, hanem tehát, hogy milyen jellegű az oktatói gárda, honnan tudjátok biztosítani az oktatói gárdát, csak szlovákiaiak az oktatók, hanem vagy jönnek esetleg Magyarországról is, vagy esetleg máshonnét. Ebbe egy kicsit bepillantást tudnátok nyújtani?
Persze, természetesen. Olyan kiváló szakemberek dolgoznak, oktatnak nálunk, akik magyarországi egyetemi városokban már bizonyítottak, akár egyetemeken is, a saját szakterületük kiválóságai. Minden nemzetközi porondon hely tudnak állni. Tehát olyan extra tudást tudnak adni a gyerekeknek, amit tényleg nem tud az alap közoktatást megadni, és ezt egyébként nem csak az elméleti tudásukkal, hanem a habitusukkal, a játékosságukkal, a professzionalizmusukkal is képesek megadni. Nincs elég felvidéki oktatónk, úgyhogy nagyon-nagyon bíztatom itt a...
Igen, ragadjuk is meg az alkalmat ezúton.
Tehát, hogy akkor nem csak a gyerekek jelentkezhetnek.
Hát tulajdonképpen mondhatjuk így, nagy szeretettel várjuk azoknak a pedagógusoknak, vagy szakembereknek, nem akar, hogy pedagógus legyen, jelentkezését kérjük, vegyék fel velünk bátran a kapcsolatot, akik valami extra programmal hozzá tudnának járulni a diákjainknak a képzéséhez.
Csak így most kapásból, tehát hogy milyen jellegű, milyen profilú oktatók azok, akik esetleg jelentkezhetnének?
Olyan embereket keresünk, akikben van egy iszonyatosan jó pedagógiai érzék, aki nem ragaszkodik a frontális oktatáshoz, nagyon-nagyon jól ért ahhoz.
Frontális oktatás?
A frontális oktatáshoz.
Az mit is jelent?
Amikor ül 30 gyerek, és előttük a pedagógus
Beszél 45 percet.
Vagy rosszabb esetben olvas föl egy
egyszerűen. Vagy rosszabb esetben. Nyilván ennek is megvan a maga helye, tehát igen, még egyszer igen. Azért a poroszos oktatás nagy divat szídni, de bizonyos helyeken igen. is időben megvan a helye, az MCC az nem feltétlenül igen. ez a hely.
De egyébként szeretném mondani, hogy hál' Istennek ez felvidéken nincsen, tehát mi nagyon sok iskolával együttműködünk, dolgozunk, és itt nagyon-nagyon jó, nyitott és modern szemléletű pedagógusok dolgoznak. Egyébként nem véletlen, hogy ennyire jó a felvidéki magyar oktatási rendszer. Tehát egy szó mint száz, keressük azokat a embereket, pedagógusokat, oktatókat, akik az élménypedagógiai működésben, keretrendszerben is jártasak, vagy adott esetben nyitottak rá.
Hogy egy gondolat erejéig a piszkos anyagiakról is beszéljünk. Tehát ugye maga az oktatás, a képzés az ingyenes.
Így van.
De akik esetleg jelentkeznek, elhivatottságot éreznek magukban, vagy érdeklődnek az, hogy a programba oktatóként kapcsolódjanak bele, tehát hogy ők is ingyen dolgoznak, vagy
nem
tehát honoráljátok.
Természetesen, hát ez magától értetődik. Még az oktatók kapcsán azért a középiskolás program szintjén is érdemes beszélnünk. Akár a fiatal tehetsége programjában, de a középiskolás programban is intenzíven dolgozunk azon, hogy behozzunk egy ilyen, hát egy felvidéki íz. Tehát a középiskolás programban is igyekszünk megszólítani olyan oktatókat, előadókat, akiket a felvidékről esetleg elérhetőek, és szívesen dolgoznának velünk, de hogy ki, milyen oktatóink vannak, hát ha azt mondom, hogy az Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke Frony Tamás, a középiskolás programban többször tartott tehát előadást.
Itt kezdődik a szint,
hát,
ugye?
Nyilván most azt is mondhatnám, hogy itt végződik, mert ez tényleg a pályának a tette, igazából egy kiváló biológus, neurológus oktató, tudós ember, de említhetném akár dr. Bagdi Emőke pszichológust, vagy említhetném akár olyan ismert szakembereket, mint Kitanics Márk, aki az egyik első számú magyar kriminálpszichológus, és túsztárgyalóként is ismert, neki is egy ilyen nagyon népszerű és jó előadásai vannak. Tehát olyan embereket igyekszünk megszólítani, akivel a középiskolás programban is és főként nyilván ott, akivel a diák nem biztos, hogy lehet, hogy csak a YouTube-on keresztül találkozik, vagy egy fizetős előadás keretében, de vagy itt a vállat fölött látom, itt van a Ferenci Orsolyával megjelent Magyar Hét heti lapnak az egyik száma. Ferenci Orsa is volt már a középiskolás programban előadóként.
Tehát azt lehet mondani, hogy szakterületén a legjobbak, így van.
Tehát így
mindenképpen
van.
A legismertek, legjobb.
Így van. Az ismertség talán kevésbé fontos, de igen.
Már úgy a szakterületen belüli ismertség. Értem. Ez mind nagyon szép és nagyon jó, talán nem is kéne újabb kérdést föltennem, hogy mit terveztek emellette, mert ugye azért, amivel kezdtem, tehát van ez a társadalmi program is, ami nem a diákoknak a képzésével, akár alap vagy középiskolás diákok képzésével, hanem a nagy közönségnek való mondjuk úgy információ segítése kapcsolatos, hogy az ottani tervekről kompetensek vagytok beszélni?
Hogyne, abszolút. A Matthias Corvinus kollégiumnak most már 28 központja, képviselete van szerte a Kárpát-medencében. Említetted te is, Erdélyben ott vannak, ha jól emlékszem, 8 vagy 9 központban, de most már Kárpátalján, délvidéken, tehát az összes elszakított országrészben lehet találkozni MCC-s központtal, és én nagy büszkeséggel mondhatom, hogy egyedül mi itt a felvidéken csináljuk azt, és most úgy néz ki, hogy ezt a gyakorlatot átveszik más központokban is, hogy mi nem csak Dunaszerdahelyen, ahol a bázisunk van, ahol fizikailag ott ülnek a kollégák az irodában, és van egy helyünk, egy saját helyünk, egy előadóteremmel, ahol rendezvényeket tudunk szervezni, közönségtalálkozókat, nyilvános előadásokat, panelbeszélgetéseket, hanem szerte a felvidéken, Pozsontól egész Ungvidékig, Dunaszerdahelytől Bodrogszerdahelyig szoktuk mondani, bár Bodrogszerdahelyen még nem volt eseményünk nyilván, de Pozsontól Királyhelmecig ott vagyunk nyilvános eseményekkel, és szerintem ez egy óriási dolog, és egyébként ebben rengeteg munkánk van, hát csak képzeljék el, hogy mondjuk Királyhelmecen szervezünk egy rendezvényt úgy, hogy Dunaszerdahelyen ül a kolléga az irodába, és szervezi le a helyszínt, az esetleg az előadónak a szállást, az előadó termet.
Tehát 350-400 kilométer, ugye?
És aztán utazik el, és fogadja a helyszínen az előadót. Csak például ugye kedden beszélgetünk, ma este Királyhelmecen lesz a Halhatatlan Magyar Sportlók Egyesületének két tagja, nagy tíme, a kétszeres olimpiai bajnok, és ezt a kolléga innen Dunaszerdahelyről szervezte meg Királyhelmecre, úgyhogy a kolléga beül, most dél van kb., ugye, délbe beül az autóba, olyan fél öt körül odaér majd Királyhelmecre, konferál, elrendezi a termet, és aztán hazajön az éjszaka folyamán vissza a Dunaszerdahely. Tehát ebben rengeteg munka van, de borzasztóan megéri, és itt jön be a képbe igazából az eredeti kérdésed, Szilárd, kicsit ugyan elkalandoztam, de borzasztóan megérzünk, mert azt látjuk, hogy minden fölvidéki magyar közösség nagy szeretettel fogadja. Nem csak az MCC-t, hanem ezeket a kulturális nyilvános rendezvényeket.
Meg gondolom, hogy nem is az MCC talál. Magánban
nem,
a hangsúly, így ugye?
Van, abszolút nem, hiszen ezek a rendezvények mind ingyenesek, tehát úgy, hogy a tehetséggondozó programok mind ingyenesek, úgy ezek a rendezvények is. Elhívtuk például a Bagdi Emőkét Komáromba tavaly év elején, ott több mint 300 ember ott volt, és egy fillért, tehát nem kérünk, nem szedünk, előre non-profit szervezet vagyunk, tehát nem szedünk be leépőt, nincs is rá szükség, nem is ez a cél, csak annyi, hogy közelebb vigyük ezeket a kiváló magyar embereket a fölvidéki magyarokhoz.
Hogyha magának a rendezvény megvalósíthatóságnak, vagy az oktatás képzés megvalósíthatóságnak a hátterét nézzük, ugye azért ez nem kevés pénzbe kerül, már csak az, amit most ketten elmondhatok. Tehát arról tudnátok esetleg a hallgatóinknak néhány információt mondani, hogy mitől válik ez lehetővé anyagilag, hogy ez nem csak hogy létrejöjjön, hanem működjön. Ráadásul ugye, ha jól értem, akkor itt nem egy ilyen gyors kifutású programokról van szó, hanem évekről, vagy akár hogyha hosszabb távon nézzük, akár évtizedekről van szó, amíg valaki akár az alapiskolai vagy a középiskolai programot is végigviszi. Tehát, hogy ezt valamilyen magántársaság finanszírozza, a magyar állam finanszírozza, gondolom nem a pozsonyi kormányzatnak a támogatásából jött ez létre. Erről valami...
Hogyne, ez abszolút transzparens, és nem is titok, szívesen beszélünk is erről. Ugye talán említettem az elején, non-profit szervezet formájában működünk, egy Szlovákiában bejegyzett non-profit szervezet formájában, amelynek van egy alapítója, egy úgynevezett, hát mondhatjuk itt talán, hogy anyacég, bár Magyarországon ez pedig egy alapítvány, és nyilván itt a cégformáról kicsit furcsa beszélni, de a Magyarországon most már 30 éve működő Matthias Corvinus kollégium alapítványnak egy ilyen helyi, talán mondhatom így, a közgázosok fogják érteni, projektcége vagyunk tulajdonképpen non-profit szervezet működési formában, és ez az alapítvány, ez a magyar államtól 2018-ban egy kiemelt státuszt kapott, és ebből az alapítványnak, ebből a pénzéből, ebből a támogatásából tudunk mi is itt működni Felvidéken non-profit szervezetként, és az alapítvány pedig részben magyar állami tulajdonban van, a magyar állami tulajdonában lévő állami részben, vagy teljes egészében állami cégeknek a részvény egy részét kapta meg ez az alapítvány, ez 2018-ban a parlament több mint kétharmados többséggel fogadta ezt a jogszabályt, amelyik ezt lehetővé tette.
Tehát lényegében akkor a magyar gazdaság is generálja van, ennek abszolút. A támogatását
igen,
a részvénybirtoklási konstrukción belül. Azt ugye azért nem kerülhetjük meg valószínűleg azért az olvasóinkat is érdekli, hogy ennek ellenére elég sok kritikát kapott, ugye? Ez a finanszírozási módszer, vagy maga pedig az MCC-nek, amikor nyílt a szlovákiai felvidéki irodája, akkor is elég sok kritikus hang hangzott el. Elhallgattak ezek a hangok, vagy sikerült olyan, hogy is mondjam, tehát olyan magyarázatot adni, információkat rendelkezésre bocsájtani, hogy nincs értelme továbbiakban ilyen kérdőjeleket föltenni?
Én azt gondolom, hogy magyarázkodásra semmi szükség nem volt. Egyrészt óriási transzparenciával működünk, hát pont azért is, hogy a törvényi keretek és a lehető legszigorúbb eljárásrendek és szabályok legyenek betartva, működik egyébként non-profit szervezet formájában az MCC itt a Fölvidéken. Azt talán nem mindenki tudja, azért egy polgári társulásra sokkal enyhébb és sokkal kötetlenebb szabályok és törvényi rendelkezések vonatkoznak, míg a non-profit szervezet az egy rendkívül szigorúan szabályozott és borzasztó sok munkával járó adminisztrációt igénylő működési forma. Különben pedig a másik dolog, hogy én azt gondolom, hogy a teljesítményünk, a működésünk az, hogy a szülők látják, hogy milyen óriási szeretettel és törődéssel foglalkozunk a gyerekekkel, mennyi energiát tesznek bele a kollégák abba, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak, szó szerint a hétvégéjüket, a család életüket beáldozva ezért, vagy az, hogy mennyi rendezvényt és mennyi munkát végzünk el Pozsontól Királyhelmecig úgy, hogy abból nekünk egy fillér hasznunk nincsen, hiszen, mint említettem, minden, akár a tehetséggondozó program, akár a nyilvános rendezvények, ezek ingyenesek. Én azt gondolom, hogy nyilván rossz indulattal találkozik az ember, de miután a sikerül, és büszkén mondhatom, minden nagy képüsködés nélkül egy ilyen teljesítményt lerakni, akkor ezek a kritikák azért úgy elhaltak, de bárki számára nagy szeretettel várom bárkinek ezzel kapcsolatban a kérdését, hát az elérhetőségeink ott vannak az interneten, úgyhogy ha ilyesmi kérdés merülne fel, nagy szeretettel válaszolok.
Értem. Nézzük a másik, a szebbik oldalát, tehát itt most a szavaidból úgy vettem ki, hogy azok a visszajelzések, amit akár a diákoktól, vagy épp a szülőktől kaptok, hogy ezek mindenképpen megerősítő jellegűek, tehát hogy az a munka, amit nem csak tiek vagy a kollégák személyesen, personálisan végeznek, hanem maga az egész projektnek az elfogadottsága, hogy nagyon gyorsan megtörtént, vagy hát beépült azoknak az embereknek a gondolkodásába, akiket valamilyen módon ez érint, tehát hogy a gyermekük ott tanul, vagy ők maguk tanulnak ott. Tehát, hogy ezt jól érzem?
Azt gondolom, hogy jól, és abban bízom, azért dolgozunk, hogy tényleg minél elfogadottabb, és minél inkább beépült rendszer tudjon lenni a mi MCC-s képzési világunk, vagy faktorunk, amit tudunk nyújtani a fiataloknak, meg a szülőknek. Bizalom. Szerintem a bizalom az, ami egy kulcskérdés, ami kulcsszó. Mi folyamatosan partnerként kezeljük a szülőket, a pedagógusokat, és egyébként legyünk őszinték a gyerekeket is. Tehát ha nem partnerként dolgozik együtt ez a három vagy négy ember, vagy személy, vagy szektor, akkor abból nem lesz semmi. Viszont ha partnerként tudunk mind együtt dolgozni, akkor abból a diákból, abból a fiatalból egy értékes és értelmes felnőtt ember lesz. Én azt gondolom, hogy akik ott vannak velünk, vagy körülöttünk az MCC körül, azok ezt látják, hogy ez nem kamu. Ezt mi tényleg komolyan csináljuk, ezt mi komolyan gondoljuk, és mi tényleg valami plusz hozzáadott értéket akarunk adni. Én azt gondolom, igen, ezt a bizalmat érzik.
Egy gondolat erejéig azért említsük meg így a beszélgetésünk vége felé az oktatási területnek egy lényeges szegmensét, az állami oktatási intézményeket, tehát akár az alapiskolákat, akár a középiskolákat, hogy szüksége vagy kell-e ezeknek az intézménynek valamiféle idézőjelbe féltékenységi érzést táplálniuk az MCC működésével kapcsolatban, tehát a jövőben esetleg lesz-e olyan terjeszkedése az MCC-nek, amely akár mondjuk az alapképzést is átvenné, tehát amit ugye én először kérdeztem, hogy valamilyen papírt fog eladni, értem. Tehát hogy van-e ilyen irányultság, vagy esetleg hosszú távú terv?
Sem hosszú távú, sem rövid távú, sem ilyen távú terv nincs. Egyszerűen az MCC-nek már nem csak azért, mert nem ez a feladatunk. Egy egész más know-how-t, egy egész más tudásanyagot, egész más skilleket, képességeket igényel az, hogy az ember a közoktatásban legyen szereplő, vagy akár magániskolaként, de a közoktatás pótlandó. Nekünk ez eszünk ágában sincs, nem is tudnánk, nem is ez a munkánk, nem is ez a szakterületünk, nem is ehhez értünk. Sőt, olyannyira nem, hogy mi a közoktatás nélkül és ezt talán már említettem is, de nem lehet eléggé kihangsúlyozni, mi létezni sem tudnánk. Az, hogy az MCC-ben mi szuper gyerekekkel tudunk együtt dolgozni, és a kollégák úgy jönnek be munkába, és úgy mennek haza munkából, hogy élvezik azt, amit csinálnak, mert borzasztó okos, intelligens, jópofa, vicces, kedves rácokkal tudnak együtt dolgozni 12 éves kortól 19-20 éves korig, az az iskoláknak köszönhető, meg persze a szülőknek, de most az eredeti kérdés az iskolákra vonatkozott. Tehát a közoktatásnak is. Én azt gondolom, hogy elenyésző kivétel talán nincs is ilyen leszámítva, nagy szeretettel és óriási hajlandósággal, segítséggel fogadnak minket az iskolák, amit ha bárki hallgat minket, pedagógus vagy intézményvezető, ezúton is borzasztóan nagy hálával köszönünk. Kiváló kapcsolatot ápolunk a környék összes középiskolájával, általános iskolájával, szeretnek minket, örülnek, ha jövünk, szinte már várják, hogy mikor hívunk, hogy akkor várnak minket a képzéseinknek a promotálásával, vagy bemutatásával.
Sőt, tudjátok mutatni abszolút, akkor az iskolákba.
És igyekszünk is meghálálni ezt a bizalmat egyébként abban. Elindítottunk egy programot, hogy iskolákba viszünk ki, akár a diákoknak előadásokat, legyen az a Föld. Most a Föld napja kapcsán április 22-én egyszerre 4 vagy 5 előadást is tartottunk itt a környék iskoláiban, de olyan is volt már, hogy pedagógusoknak, szülőknek vittünk ki olyan ismert magyar pszichológusokat, nevelési szakembereket, akikkel tényleg lehet, hogy legfeljebb egy 20 vagy 25 eurós előadás vagy kurzus keretében találkoznak, vagy a YouTube-on, és jártunk például így Ekecsen, ha jól emlékszem, jártunk most Zoboralján a helyi magyar szülőknél, pedig Zoboralján nem működik MCC központ, és hát Nyitra mellől elég nehéz lenne szombatonként lehordani a gyerekeket, ahhoz nagy elhivatottsággal, de mégis érkezett a helyi iskolától egy kérés, mi pedig örömmel tettünk neki eleget, mert erre kaptunk egyrészt anyagi forrás, másrészt mandátumot, meg ezt az egészet tulajdonképpen azért csináljuk.
Értem. Egy apró, mondjuk úgy technikai, tartalmi kérdés. A képzés és az összes többi csatolt rendezvények, ez mind magyar nyelven folyik, ugye?
Igen. Értem. Igen.
Hát Pomichal Krisztián, Domján Máté, nagyon szépen köszönöm, azt mondhatom ezt a hallgatóink nevébe is, hogy ennyi talán kimerítő alaposságú választottatok a kérdésekre. Azért ismételjük meg a legfontosabbat, ugye? Tehát 2025.
június 30-áig várjuk a fit.mcc.hu weboldalra a jelenlegi negyedikes alapiskolás diákok jelentkezését, illetve szintén így június végéig a kp, tehát köpö.mcc.hu weboldalra a jelenlegi 9-es diákokat, tehát ballagós alapiskolásokat, illetve a középiskolában tanuló diákokat jelentkezzenek hozzá.
És akkor a képzés, a művelődés lehetősége ingyenes, ugye?
Abszolút, és mindenki számára nyitva áll.
Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és kedves hallgatóinknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra.
Viszonthallásra.